hívni, leültetni, vagy legalább beszélgetni embereket. És az volt-e az, vagy próbálkoztatok-e telefonon, vagy személyesen a helyi képviselőkhöz, akiket most említettél, eljutni, vagy azt gondoltátok, hogy a levél alapján talán most ők következnek, tehát hogy kivártok, vagy próbáltatok még párhuzamosan mást lépni?
Egy picit egyelőre kivártunk, hogy is legyen ezzel, és azért ugye közben az is van, hogy itt rövid időtávok vannak, közben mindenkinek kellene csinálnia a saját munkáját, és közben meg nagyon sok egyeztetést igényel, hogy úgy tudjunk lépni, hogy az mindenkinek jó legyen, és az ebben nagyon fontos.
Ne olcsátok ki az egyik tek lépése a másikét, igen.
Igen, hogy minden szervezet egyet tudjon érteni ami történik, de lesz egyébként egy meglepetésünk még, vagy hát tervezünk következő lépést nem csak a Péterek irányába, de ezt még nem leplezném le majd.
Embargó
szerintem egy következő hírlevélben majd te is fogsz ezzel találkozni, hogy mire készülünk.
Na hát, köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem az a gyakorlatban én még ilyen fölülről, vagy hogy olyan kívülről nézve nem nagyon találkoztam azzal, hogy ennek a szisztémának, a pártrendszernek a más lépéseit, vagy más szintjeit is meg lehet találni, és hát hogyha partnerül ejthető könnyebben egy helyi képviselő, mint az országgyűlési képviselő. Ez mindenképpen nagyon érdekes. Még ha már a hírleveleteknél tartunk, csak hadd mondjam el, hogy nagyon sokféle érdekes kérdés van ez ügyben, és ha valaki akarja, azt hiszem, hogy erre föl lehet iratkozni az Emberség erejével honlapján, de hogy írtok most egy mozgalmi műhely van a zöld ügyben, és mintha valahol lenne egy olyan félmondat, aminek a végét szeretném megérteni, hogy van vagy volt eddig nálatok, és ez a kérdésem, egy rendszeres fórum, most nem biztos, hogy elfogom találni. Igen, a közvélemény nevű, tulajdonképpen ez egy kerekasztal, vagy szóval egy fórum, és minthogyha ennek azt írnátok valahogy, hogy most az utolsó ilyen van, ennek van-e valami rossz oka, vagy valami mást akartok? Szóval lehet erről valamennyit tudni többet?
Rossz oka igazából nincs, tehát hogy úgy fogjuk tulajdonképpen abba hagyni, hogy nem az van, hogy elfáradt, vagy hogy nem érdekli már a
csúcson kell abba hagyni,
az embereket, de egy kicsit mi azt éreztük, hogy elfáradtunk benne. Ez a program, ez a 25. eseménye lesz ez az utolsó, amivel zárni fogunk júniusba. Most már az nem is talán 4 éve, azt hiszem, megy, tehát valahogy a Covid után kezdtük, hogy újra. Ez volt tulajdonképpen az egyik első programunk, ami azt szolgált, hogy emberek valódi térben találkozzanak, és helyi ügyeket vitassanak meg egymással, és hogy egyrésztről ez volt a cél, hogy így a helyi ügyeknek a kitárgyalása, másrészt meg egy kicsit ilyen vitakultúra teremtés is a városba. És igazából azt hiszem, hogy mi éreztük úgy, hogy belefáradtunk, úgymond, vagy nem vagyunk elég frissek már hozzá, hogy megtaláljuk, hogy mit lenne érdemes esetleg a formátumon újítani. És hát volt egy vállalásunk tavaly, mert hogy egyébként ez egy olyan projektje volt az Emberség erejével, ami nem klasszikus pályázati forrásokból működött, hanem a saját forrásainkat használtuk a megszervezésére, és tavaly egy adománygyűjtő kampányt csináltunk, egy közösségi adománygyűjtést, ahol azt vállaltuk, hogy a következő évadnak megteremtjük a forrásait, és végül is 8 eseményt tartottunk úgy, hogy 6-ra jött össze a forrás, tehát 2-t még kipótoltunk belőle, és akkor azt ezzel is azt gondoltuk, hogy akkor egy ilyen
lezáráshoz
alkalmas időpont apropó. Tulajdonképpen igen, a lezárásra. Hát,
vegyetek nagy lélegzetet, szerintem a közvélemény már lassan azért, amennyit én erről olvastam, mert helyszínen nem voltam még ilyen eseményen, de hogy ez egy nagyon izgalmas, a helyi nyilvánosságnak egy fóruma lehetett. Nagyon szépen köszönöm, András, és hát majd a továbbiakról jó lenne beszámolni. Nyirati András volt a vendégünk, a Pécsi Emberség Erejével Alapítványnak a vezetője, és egy érdekes gesztusukról, egy érdekes kezdeményezésükről beszéltünk. Szia!
Szia, köszönöm!
into something. Got me into something good. Like I knew you would. Moving into something. Move me into something easy. And it pleases me. Took me by surprise. Never saw the light until you turned it on. Got me into something. God knows I'm hitting on life, and I wonder why the sun ain't shining. Wild, and I'm getting high. I'm pulling into something. 114, 115, 116.
117 perc.
Egy érdekes sajtóanyagot találtam, és emiatt kerestem meg Kállai Andrást, aki a mostani vendégünk. Az Egy Magyarország Egyesület egy nagyon érdekes kutatást, illetve egy nagyon érdekes folyamatot csinált, amit én ebből rekonstruálni próbáltam. Méghozzá nagyon izgalmas környezetben, cigányok, romák lakta a területen, emlékezésen alapuló közösségfejlesztés, ezt a címet adták neki részben, hogy a közösség hogyan tudja elmondani a saját történetét, de a részleteket már hadd kérdezzük Kállai Andrástól. Jó napot kívánok, Péter Fi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A Néprajzi Múzeumban lesz erről egy esemény, ha jól tudom, akkor talán a napokban, holnap beszámolnak, de jó lenne, nem is spoilerezzük ezt, de egy kicsit mégiscsak beszélni erről. Bennünket itt a közösségi munka ügyeiben sokszor sok minden érdekel a közösségfejlesztés kapcsán is, hogy mi is ez, amiről most ez a beszámoló szólni fog. Szóval mi volt ez a folyamat, amit maguk véghez vittek?
Hát igen, mi az Egy Magyarország Egyesülettel és az elnökével, Rácz Bélával azon vagyunk, hogy próbáljunk egy olyan emlékezetpolitikára építeni, ami a vidéken vagy helyi, lokális, különböző városrészeken élő romák és nem romáknak egy bizonyos közös pontja lehet, egy olyan esemény, vagy esetleg egy olyan személyhez köthető pozitív történet egy olyan megtörtént dologra építünk, amire rá lehet húzni egy pozitív emlékezetpolitikát, amely nyilvánvalóan egy csomó minden hatással van a helyiek életére, azon kívül, hogy identitás erősítő, azon kívül a közösség újra megfogalmazásához segít, tehát az, hogy a közösség megfogalmazza újra azt, hogy van ereje, és képes arra, hogy bizonyos ügyek mentén összefogjon, és közösen létrehozom adott esetben például egy emlékművet, vagy egy tanulmányt az adott eseményre.
Ha jól olvasom, Nógrád megyében történt valamilyen programjuk, és ennek az esemény, ezt az eseményt nem kívülről manipulálták, vagy gerjesztették szakemberek, igen, hanem megpróbáltak.
Igen. Megpróbálunk egy olyan metódust alkalmazni, hogy amit mondtam, hogy valami helyi dologra építeni, és akkor tulajdonképpen mediálni, segíteni azt a folyamatot, ami mentén a helyiek közösségi erővel megszervezik önmagukat.
Most mondjunk konkrétumot, hogy mi volt ez.
Nógrád megyéről beszélünk, itt a konkrét példáról, akkor ott ugye egy egészen sajátságos és egyedi dolog történt 1951-ben. A helyi szekkovács cigányok összeálltak, és egy szekkovács kisipari termelő szövetkezetet hoztak létre. És ez egy olyan jól sikerült kis szövetkezet lett, amely 1991-ig tartott, és ugye ott a helyi Szekkovács cigányokat összefogta, és hát mind egzisztenciálisan, mind egyéb szempontból egy ilyen fejlődés útjára tudta emelni a helyeket. Biztos megélhetést biztosított a családoknak, stb. És azon kívül, hogy volt egy ilyen nagyon sikeres KPS, létrehozta a társcsoportot, falunapokat tartottak.
Tehát ez egy komoly érdekegyeztetősi folyamat.
Igen, és tehát ez egy komoly közösségi élet volt akkor ebben az időszakban. Ennek az alapító elnöke Lágy Bélának hívták, és a Egy Magyarország elnökének, a nagypapájának az édestestvére volt. Tehát hogy volt egy ilyen helyi kötődés, ugye az Egy Magyarország elnöke, a fiatal Lágy Béla, Nógrád megyeri, tehát van helyi kötődése, van helyi kapcsolata, és másfél évvel ezelőtt a Havas Gábor szociológus adott Bélának egy jó nagy stúrt adagot, még 78 és 80 között csináltak ott szociológiai felmérést, és ebben a nagy irodalomban, vagy anyagban benne volt maga a cigány KTS-nek az akkori anyaga, amivel foglalkoztak a szociológusok.
Azon kívül, hogy elolvasták ezeket, meg nyilván kutatták, de hogy fogtak az emberekkel hozzá, hogy ezzel a dologgal valamilyen módon szembenézenek? Tehát milyen lépéseik voltak, ha ezt kérdezhetem?
Hát igen, hát ugye ennek a még ma is élnek, hál' Istennek, néhány olyan ember, aki ebbe a KTS-be dolgozott, vagy nincs olyan család a faluba, akinek valamilyen rokona felmenő jönne dolgozott volna a KTS-be. Tehát hogy volt egy nagyon erős kötődés ehhez, és nagyon megörültek annak, hogy újra elkezdtünk ezzel foglalkozni. Mert ugye az elsődleges cél, három fő célt határoztunk meg, hogy a falu emléknapán nyilvánítson, illetve minden évben megemlékezzen a KTS alapító napjára. A második az, hogy készítsünk egy emlékművet a dolgozók emlékére, tiszteletére. Ez egy 57 alakos csoportkép alapján mintáztam meg még a múlt nyáron, ezt én készítettem el. Tehát van egy konkrét emlékhelyünk is. És a harmadik, ami nagyon fontos volt, hogy szülessen egy kiadványi könyv erről az egészről, amit még most interjúkkal és egyéb tudnivalókkal kiegészítve jelentettünk meg. Ennek az a címe, hogy Roma polgárosodás Nógrád megyerben, és Szekkovács kisipari termelői szövetkezet históriája. És ezt pedig dr. Bogdán Péter barátunk állította össze, és kutatta fel, és csinálta az interjúkat. Tehát ez egy jó pár hónapos, sőt azt is mondhatnám, hogy egy több mint egy éves előmunka. És a helyi szinten pedig úgy próbáltuk mobilizálni az embereket, hogy emlékezetbizottságot hoztunk létre, illetve hozott létre az Egyesület elnöke, ahol közösen az érintettek, a helyiek, az ott élők fogalmazták meg, hogy milyen módon csináljunk emléknapot, hogyan készüljön el, melyik fotó alapján, tehát hogy bevontuk őket maga a szobor, az emléktábla, hogy legyen felépítve a könyv. Ők adták az interjút hozzá.
Igen, ezeket akartam volna éppen kérdezni, hogy milyen lépések voltak, milyen aktivitásuk volt a helyieknek azon kívül, hogy érkezett egy tőzsgyökös, mert nem tudom, talán ő lehet, hogy kívülről érkezett, tehát hogy egy program felülről, kívülről fogalmazódik meg, és hogy találták meg ezt, hogy lett ez az övék, ez a program, azt firtadnám.
Hát igazából úgy lett az övék, hogy tudtak azonosulni a saját sztoriukkal, és elhitték azt, hogy ezt újra érdemes azt a régi pezsgő közösségi életet föléleszteni a faluba, és ez egy jó apropó volt, amihez tudunk kötődni. Azóta például a helyieknek újra létrehoztak egy énekkart, most dolgoznak, hogy a társcsoport újra beinduljon, és időről időre közösségi eseményeket hozzanak létre, és ennek van egy olyan folytonosságra, hogy minden évben az emléknapon koszorulunk és megemlékezünk az emléktáblánál, és egy valamilyen beszélgetős és emlékezés délután tartunk is, tartottuk is, mert az első bemutató az ott helyben volt, és arra itt létrehoztak a helyiek egy kis eseményt. És ugye, amit mondott, a következő bemutató, illetve ennek a modellnek, vagy ennek az ötletnek a kapcsán egy kerekasztal beszélgetés pedig a Néprajzi Múzeumban lesz holnap csütörtökön 6 órakor.
Hogy került a képbe a Néprajzi Múzeum? Felkarolták önöket, mint egy ilyen érdekes kezdeményezést, amelynek nagyon jó dokumentációja van, vagy önök keresték meg a múzeumot? Mennyire volt nyitott a múzeum az ilyen közösségi kezdeményezés bemutatására?
Én azt látom, hogy elég nyitott a múzeum, és elég nyitott a roma kultúra és a roma polgárosodás, illetve az identitáspolitika felé, és annak különböző kapcsolatait, aspektusait vizsgálja, illetve ad olyan eseményeknek teret, ami ezt lehetővé teszi. És igen, mi kerestük meg őket. Már volt velük indirekt módon egy hasonló kerekasztal beszélgetésünk, ahol én például szintén részt vettem, mint résztvevő. Szóval erre építve újra megkerestük őket, és nagyon nyitottak voltak a ötletés felé, és teret adtak a beszélgetésnek.
A helyi lakókra térnék én vissza, hogy büszkék erre a dologra? Tehát így a sajátjuknak érzik, hogy
nagyon, valami... Nagyon büszkék, igen.
Uh-huh. Mekkora lélekszámú egyébként Nógrád megyer?
Nagyon jó érzés, hogy látni azt, hogy mennyire mellé állnak, és nem csak az idősebb generáció, pedig a fiatalok is nagyon fontos.
Mekkora lélekszámú? Hányan élnek Nógrád megyeren?
1522 fő.
Ó, de milyen pontosan. Teglak legalábbis ennyi volt. És mekkora az aránya roma, nem roma lakosságnak? Itt hozzávetőlegesen tudja.
Hát hozzávetőlegesen, egy pontos számot nem tudok mondani, de magasabb az arány. A romák aránya, mint a nem romák aránya.
És ide, tehát, hogy harmóniában élnek egymással? Tehát jó a kapcsolatuk?
Hát azt gondolom, hogy nyilván így ez a KTSS időszak alatt valószínű pezgőbb volt a kapcsolata a többségi és a kisebbségi lakosok között. Pont ennek az újraélesztését gondoltuk, hogy jó tesz minden egyes közösségnek, hogyha van valami közös kapocs, amin keresztül újra egymás felé tudnak közelíteni. És azt látom, hogy egyre inkább... Hát sikeres ezután a projekt után, és egyre többször keresik egymással azokat a közös platformokat, ezek mellett, az ügyek mellett, ahol tudnak találkozni. Tehát az emlékezetbizottságban, például a helyi emlékezetbizottságban nem cigányok is részt vettek, mert például nem romák is dolgoztak ebben a KTS-ben.
Hát ez nagyon érdekes.
Itt is van ilyen szintű kapcsolatuk, kapcsolódásuk.
Nagyon érdekes, ez minden esetre jó lenne visszatérni erre. Sikeres holnap esti programot kívánok. Kállai András volt a vendégünk abból az alkalomból, hogy az Egy Magyarország Egyesület egy érdekes kezdeményezést indított a Nógrád megyeri programja kapcsán, és erről most a Néprajzi Múzeumban holnap, segítsen, 6 órától 8 óráig lehet egy beszélgetést hallani. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert kívánunk a továbbiakhoz.
Nagyon szépen köszönjük, további szép napot.
Minden jót.
I'm a taxi driver, I'm a postal worker, I'm an office cleaner, I'm a striking docker, I'm a ballet dancer, I'm a zapatista, I'm a pop singer, I'm a winner,
I'm a winner,
I'm a winner.
A barbárság diadala, felolvasó est az 1944-ben nem kívánatossá vált szerzők műveiből, illetve erre az eseményre emlékeznek nem sokára majd a Mazsikén belül, június 25-én az Örkény Színházban. Kirchner Péter van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen szomorú apropója van ennek?
Elhangzott. Hát 1941. június 16-án volt egy elég szörnyű esemény, mégpedig Kolozsvári Bolcsa Mihály akkori belügyi államtitkár, aki ráadásul az Országos Magyar Sajtókamarának is elnöke volt, egyszerűen, hát most idézőjelek között mondom, hogy a budafoki papírgyárban ünnepélyes keretek között megkezdte a nem kívánatos zsidó és zsidó származású magyar és külföldi szerzők műveinek bezúzását. Ez kb. 200 szerző volt, nem számoltuk össze mind, de az döbbenetes az, hogy a majdnem félmillió könyvet zúztak itt be, 12 vagonyi értékes irodalmat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez természetesen fizikailag időben nem esett egybe a nácik könyvégetésével, de szellemileg ugyanaz a vonulat volt, és azt gondoltuk, hogy erre a barbár eseményre föl kell hívni a figyelmet. Most már 6. éve szervezünk egy olyan emlékező és tiltakozó performance, amikor ezeknek a szerzőknek a műveiből olvasunk fel a nyilvánosság előtt. Miután ez 44-ben június 16-án volt, ezért mindig próbálunk e körül dátumhoz kapcsolódni. Ráadásul ugye az az érdekes egybeesés, hogy akkor ez a könyvnapnak volt az egyik időpontja, mert ugye a könyvnap az a 20-as évek óta a magyar kulturális életnek egy nagyon jelentős eseménye volt a két háború között is, és most ez a nap, június 15-e az ünnepi könyvét utolsó napja lesz. Tehát nem ez a történelmi párhuzam izgalmas, hanem az a párhuzam, amit napjainkban tapasztalunk a könyvek befúriázásától kezdve, sok minden utal arra, hogy jó lenne újra felhívni a figyelmet, hogy értékek ne vesszenek el, sőt, mentsük meg őket.
Itt van előttem azon a szerzők listája, illetve egy része, akiktől majd felolvasnak. Bródi Sándor, Füst Milán, látom itt Jászi Oszkár nevét, Szabó Ervin nevét. Szerencsére számunkra megadatott az, hogy ismerjük ezeknek a szerzőket, illetve ezeket az írásokat. Később aztán rehabilitálták őket, és újra is újra kiadták a műveiket, jól tudom.
Hát azt gondolom, hogy kétség nem fér hozzá, és vitán felül, hogy ez a magyar irodalomnak a színejava volt. Nyilván persze nem csak zsidó származású szerzők művei kerültek erre a listára, hanem bárki más, akinek tartalma nem tetszett az akkori kormányzatnak. Ráadásul valami elképesztő, hogy hogyan válogattak külföldi szerzőkből is, mint ugye Proust került be, Stefan Zweig, vagy érdekes módon Félix Sátán is, hogy a Bambi szerzője, hogy mit ártott az ő lelküknek, ezt nem tudom. De hát azért elég sötét volt ez a magyar történelemben, sőt, ha úgy tetszik, akkor a magyar kultúrtörténelemben is. Én azt gondolom, hogy ennyit tudunk tenni az ügy érdekében, hogy meghívtuk évek óta most, és meghívjuk egy sor barátunkat, olyan írókat, költőket, színészeket, muzsikusokat, filmeseket, akik ilyen módon állnak ki mindenféle barbárság és kultúrleves politika és magatartás ellen.
Az Őrkény Színház előcsarnokában lesz ez a felolvasás. A színház mennyire volt nyitott, vagy mennyire nyitott erre a rendezvényre? Könnyű-e együtt dolgozni velük?
Azt tudom mondani, hogy bár a helyszínek váltakoztak az elmúlt évek során, ott próbálkoztunk már szabadtéren is, amikor a ünnepi könyvét a Dunakorzóra költözött, ott is sikeres volt ez a Csányi ötben is, de az Örkény Színházba visszatértünk. Én azt gondolom, hogy nem is kérdés, teljesen nyitott a színház ez a programhoz, minden technikai, műszaki feltételt biztosítanak, és nyilvánvaló, hogy az Örkény társulatában is nagyon sokan ott lesznek a felolvasók között. Azt gondolom, hogy aki ismeri a magyar színházi életet, a budapesti színházi színát, azért elég egyértelmű, hogy ez a kiállás nem csak az irodalomról, meg a könyvekről szól, hanem a színházak szabadságáról és függetlenségről, és leszem ennek a dolgnak, ha úgy tetszik, egyik zászlójója az Örkén Színház, tehát olyan nyitottak és befogadók, bár minden más helyszín is az volt, tehát nem fér kétség ahhoz, hogy ezt a programot meg kell csinálni, és minél hangosabban kell, hogy szóljon.
Június 15-én vasárnap lesz tehát, 14:30-5 óráig. Mindenki számára nyilvános ez az esemény, hol lehet még tájékozódni?
Abszolút nyilvános, tehát tulajdonképpen nem kérünk semmilyen előzetes regisztrációt, semmit. Ugye egyetlen egy korlát van, hogy hány széket tudunk elhelyezni az Örkény előcsarnokában, de éppen ma állapodtunk meg abban, hogy hangszorókat kihelyezünk a Madács térre, tehát aki nem fér be, vagy egyszerűen csak arra sétál, és leül egy kicsit a padra, és belehallgathat, hiszen ez egy kicsit olyan, mint a régi híradó mozi, tehát ez egy folyamatos felolvasás, kb. 20-30 felolvasó van, és nyilván nincs ott mindenki egyszerre, ki amikor tud, az írók átjönnek a Vörösmarty térre, amikor befejezik a dedikálást, művészek is ki mikor ér oda, tehát egy folyamatos üzem, és így aztán bárki menet közben is bekapcsolódhat, akkor is, hogy mondjam, élményhez jut.
Tiltakoznak a szó erejével a gyűlölet ellen a Barbárság Diadala című rendezvényen, amelyet át június 25-én az Örkény Színház aulájában rendeznek.
Nem jó, a 15-én.
25-én.
Rosszul hallottam?
Lehet, hogy rosszul mondtam, de 15-e, ugye?
15-e, június 15-e.
Ja, június 15, köszönöm
szépen. És még egy dolgot még elmondanék zárásképpen. Ennek a programnak évek óta visszatérő szereplője, felolvasója volt Galkó Balázs, akit nemrég temettünk Kapolcson. Megvan az a felvétel, ami tavaly szerepelt és felolvasott, és ezt a felvételt ráemlékezve le fogjuk vetíteni.
Köszönjük szépen még egyszer, tehát június 15-én az Örkény Színházba várnak mindenkit. A Barbárság Diadala egykori zsidó szerzők könyveinek elégetéséről.
Annyit még hagyd tegyek hozzá, arra is fölkészülünk, ha valaki odajön és azt mondja, ő is szeretne olvasni, lesz néhány kinyomtatott részlet, akkor abból választhat és fölmegy a pódiumra és olvashat. Tehát ez azért ilyen szempontból is nyitott program.
Bíztatunk tehát mindenkit arra, hogy látogasson el, és ha kedve van, akár kapcsolódhat is ehhez a programhoz felolvasással. Köszönjük szépen még egyszer, Kirchner Péter volt a vendégünk. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
A
A Hunren Ökológiai Kutatóközpont egy interjúja kapcsán, vagy tulajdonképpen a Telex interjú kapcsán a kutatóközpont munkatársaival egy érdekes veszélyeztetésre hívják fel a figyelmet a homokhátság gyepeiről. Ezekről és a lehetséges változás veszélyeiről beszélgetünk a következő percekben Erdős Lászlóval, a munkatársa az Ökológiai Kutatóközpont